A harmadik részben az isteni alapú társadalom lehetőségéről fogok beszélni, ilyen elvek alapján épülhet fel, hogyan működik, milyennek a törvényszerűsége. Tehát az isteni alapú társadalom az egy tudás alapú hierarchikus rend. Tehát az a vágy, hogy minden ember egyenlő legyen, hogy azonos lehetőségekkel rendelkezzen, az egy nem valós ideája az emberiségnek. A demokrácia sem igazából, mert én azt gondolom, hogy a demokrácia sose létezett és sose fog. Tehát nincs olyan, hogy mindenki beleszólhat mindenbe, ha ért hozzá, ha nem, és az jó lesz. Tehát igazából, de nincs is erre szükség. A probléma ma az, hogy nem a tudás mozgatja az életet. Olyan se lesz soha, hogy egyenjogúság. Ezek az eszmék arra valók, hogy az emberiséget manipulálják a saját önfontosságán keresztül. Az isteni alapú társadalom alapja a szabadság. És itt leszögezném, hogy a szabadság alapja nem az, hogy azt csinálsz, amit akarsz, vagy amihez kedved van, az az űrzavar. Ha még nincs mögötte az életről való tudás. Tudás nélkül szabadság sincs. A szabadság alapja az igazság. És nem a saját igazságot, mert az csak egy egyéni érdek, egy szempont. Hanem az élet törvényéből fakadó igazság. Talán próbáld megérteni a kettő közti különbséget. És ahogy Jézus is mondta, az igazság, ami szabaddá tesz. Gondoljatok bele, az igazság az élet működése szempontjából, hogy mindenkinek a döntési és cselekvési szabadsága odáig tart, amihez ért. Ez valójában a szabadság. Nem az, hogy azt csinálom, hogy ez kedved van, felelősség nélkül, és anélkül, hogy következménye lenne, hogy az mit eredményez mások életére. És hát mindenki, amennyit ért az életből, a saját tevékenységéből, annyi a valós tudása. És nem határtalan. Nem az, ahogy ma elvárás, vagy természetesen nem mindenkinek, de a mai gondolkodásmód sajnos azon alapul, hogy egyes emberek felelőtlenségéért, tisztességtelenségéért, károkozásáért mindenkinek fizetni kell. Tehát ma ez sajnos a hozzáállás. És hát természetesen nem 100%-ban, de nagyon nagy arányban az utóbbi gondolatmenet érvényesül ma a világban. És hát ezért tulajdonképpen ma mindenki szenved, mert el kell szenvednie a az emberi tudatlanságot, és nem tehet ellene semmit, hogyha, ha mondjuk így, hatalmi szempontból vagy pozícióból az a másik ember felette áll. Mert az emberiség többségében, és tisztelet a kivételnek, az utóbbi gondolatnak hódol, vagy érdekből, vagy gyávaságból. Hogyha ő hibázik, akkor ne terhelje az életét, mert hát mindenki hibázhat. És ez igaz is, ez a gondolatmenet, tehát nincs ezzel probléma, igen, mindenki hibázhat, de a felelősséget nem háríthatja el. És egy tudásalapú társadalomban egyébként a felelősség revonás sem olyan, hogy elveszítse az ember az élet lehetőségeit, de maga az előrejutás is olyan, hogy amíg nem vagy méltó valamire, tehát mindig van felelősségre vonás, és megmérettetés. Nem úgy van, hogy ha van róla egy papírod, akkor te azt tudod, és azt csinálsz, amit akarsz, hogyha tönkretetted a félvilágot, hát majd valaki megoldja. Mert ma sajnos ezek az általános hozzáállások, hogy nincs felelős, nincs következmény, nem tehetünk róla, jót akartunk, de hát igen, de azt a problémát, amit okoztunk, ezt valaki elszenvedi. Vagy mindenki. És hát mindenki gondoljon bele az életébe, hogy ő, amit tesz, vagy annak a következményeiért, mindig vállalja a felelősséget. Mert amíg ez nem lesz így, addig tulajdonképpen mindig valaki másnak kell megfizetni az árát azért, amit én csinálok. És hát ez nem változik meg, hogyha nem kezdi el minden ember, vagy legalább az emberek többsége képviselni az igazságot, nem a szerint él, és nem emeli fel a szavát érte. És természetesen nem mártírrá kell válni, mert ma sajnos a hatalmi szempontok miatt nem mindegy, hogy hogyan vállalja az ember az igazságot, de meg kell, hogy találja a módját, és vállalnia kell akkor is, hogyha ez miatt lehetőséget veszít, mert különben nem változik semmi. És hát ha én képviselem az igazságot, annak kell, hogy legyen eredménye. Hogy nem az a képviselés, hogy én beszélek róla, vagy hangot adok neki, mert ha nincsen eredménye, akkor egy fal előtt is megteheti az ember, hogy kimondja az igazságot, csak minek. Hát igazából borzasztó fontos, hogy én akkor képviselek valamit, ha annak van eredménye. Ha nem, akkor én nem képviselem azt a dolgot, mert a környezet, a körülmény határozza meg azt, hogy mitől képviselek valamit, nem az, hogy csak önmagába kimondta. Vagy utaltam rá, de senkinek a lelki ismeretéig mondjuk nem jutott el. De nyilván az sem elvárható, és nem is kell, amit mondtam, hogy mártírrá váljon az ember, mert annak sincs értelme, hogy az emberek belehalnak az igazságba, akkor ugyanúgy nem képviseli tovább senki. Tehát a középút az, ami előrevívő, de meg kell találni a módját, hogy az ember érvényre juttassa az igazságot, vagy különben nem változik az élet. Az isteni alapú társadalom tudás alapú. Hierarchikus rend, ahol a szabadság feltétele a felelősségvállalás. De ez egyébként mindenhol érvényesül, ma is, mint a hierarchia, hiszen a döntéshozó a mai világban sem mindenki. Tehát egyáltalán nem igaz az, hogy mindent megszavazunk, mindenről a közösség dönt. Nincs ilyen. Nincs ilyen. Lehetetlen is, meg nincs is értelme. Egyébként. Tehát most is hierarchia van, nem demokrácia. Tehát igazából megvan, hogy ki milyen pozícióban van, mi és a pozíciójának fogva miről dönt. Tehát ma is így van. Hatása pedig annak van, ahol a döntést végrehajtják, vagy mert hódolnak a hatalomnak, vagy mert hódolnak a tudásnak. És nyilván a tudás alapú hierarchia az mindig fejlődést hoz, értéket, nem azt jelenti, hogy nem hoz hibát, és néha nincsenek rossz döntések, de a tudás alapú hierarchiában mindig mindenki ki akarja javítani a hibáját. A hatalmiba ott senki nem akarja kijavítani. Az előbbi, tehát a hatalmi hierarchia félelemből történik, az utóbbi az élet és az érték iránti tiszteletből. Tudatos ember soha nem hódol a hatalomnak. És nem is célja a hatalom. Mégis hatalma van. Nem az élet, hanem a saját élete felett. Hatalommal a hitéből fakadó tudása ruházza fel, melynek eredménye egyszer a szabadság lesz, amikor a tudása eléri azt a szintet, hogy mindent hoz az életébe, amitől az, amit működtetni akar, működik. A szabadság valójában az, amikor az érzéseimből és a gondolataimból fakadó tetteimnek nincsen már rám visszaható, kényszerítő, negatív következménye. Ez a szabadság. Nem az, hogy azt tehetem, amit akarok. Hanem, hogy amit teszek, az már nem korlátoz semmiben. És hát így szűnik meg a karma. És a karma az is nem az, hogy jaj, a sors ver engem, meg az Isten büntetése. Az egy sima ok-okozati összefüggés, hogy a saját hülyeségem visszahat rám, mint negatív következmény. A karmának én vagyok az oka, az én tudatlanságom. Nem az, hogy valami kényszer alatt állok. Hát a saját tudatlanságom kényszerre alatt. És hogyha azt akarod, hogy ne legyen, ahhoz meg kell érteni, hogy hogy működik az élet, tudást kell róla szerezni, és úgy kell működtetni, hogy tökéletes legyen. És nincs negatív visszahatás. Azért nincs, mert az élet rendjével, vagyis a törvénye azonos, amit teszek. Hogy jobban megértsétek, a törvény három részből tevődik össze. Három, ezért, mert az élet is három részből tevődik össze. Az anyag törvénye, a lélek törvénye, és a kettő kapcsolatának együttműködésének a törvénye. Ebből fakad a tudás. Az egészet együtt, teljességében, csak az Istennel való kapcsolat, ami egységet hoz, tárhatja fel az ember számára. Ekkor az élet törvényes, tehát nem tör. És a magyar nyelven minden benne van. Az emberi életnek és társadalomnak, az élet rendjének tanulását, feltárását, működtetését kéne szolgálni, ami maga a fejlődés. Ennek pedig az eredménye a tudás. Ennek szimbóluma a fény, ami a sötétségben világosságot hoz, mint fákja. Halál helyett életet teremt. Ennek szimbóluma a bika csillagkép, ami az anyag körforgása, vagyis a múlandóság, ami a szenvedés okozója, és az élet első oszlopa, és a bika szeme, az első fény, a tudatlanságot választóknak, akik szenvednek, ami megoldás keresésére késztet. Tehát a tudatlan ember csak a szenvedésből tanul, a tudatos, az pedig az élet megfigyeléséből. Ezért hívják a magyar csillaghanyományban az Aldebaránt, a bika szemét, bujdosók lámpásának. A tudás és az ezért vállalt felelősség méltóságokat hoz, ami az életben hierarchiát okoz. És a méltóság az nem egymásnak adható titulus, hanem a te magas szintű cselekedeteidnek az eredménye, mint mások tisztelete. Meg az, hogy te olyat tudsz megcsinálni, amit más nem, és ezért méltó vagy annak az eredményére. Ez hozza a méltóságot. Az nem egy titulus, hogy na, te báró vagy, te főúr, te király. De természetesen valaha ezek a méltóságok a tudásból fakadtak. Csak mára lettek a hatalmi hierarchia jelképei. Ennek a hierarchiának az élén a király áll. A királyságok megszűnésével a végén akármilyen torzak is voltak, a királyság eszméje elveszett. A király szó tükrözi az ősi eszmét, ami egyébként a valóságot tükrözi. Nem lehet akárkiből akármi. Nem lehet csak tanulásra egy adott minőséget elérni. Az élet meghatározó minőségeire születni kell, de természetesen méltóság alapú, és ki kell érdemelni. Tehát a tudást meg kell szerezni, de nem az ember dönt arról, hogy valamilyen életlehetőséget felkínál-e neki a teremtő, vagy nem. A királyság eszménye tulajdonképpen a fény kiterjesztése. és a király benne a legnagyobb szolga, aki azért él, hogy ezt az eszmét fenntartsa a társadalomba, és irányt mutasson, hogy mitől lesz értékes élet. És ezért a király szóba tulajdonképpen a ki, mint ahogy megmaradt a keleti népeknél is, az életet tápláló energia, amiből bármi lehet, bármivé alakulhat. Kiárad minden teremtőből, és az élet valamely formájaként, minőségeként testet ölt, létrejön, eredményes lesz. Ez az energia a királyon keresztül osztódik el a nemzetbe. Rá szótag a fény, mint valós megjelenés, hogy mitől válik fényé, azaz életté az energia. És hát benne van ez, hogyha tanulmányozzátok a magyar nyelvet, a legjobban mondjuk a ragyogás szavunkban, mint az élet fénye. Tehát ezt tükrözi, és a király szó is ezt jelenti. A végén pedig az Y, és szerintem régen nem volt benne L, nem volt L, Y, csak a kiejtések változtatták meg a nyelvet, meg az a tudatlanság, hogy mi milyen hangzó, milyen minőséget jelöl. Tehát az Y az a helyes szimbóluma, mint a három ág, azért az emberi, aki tudja, hova kell tartania, és ezért tud választani. Tudja, hogy mi a helyes. Az utolsó ilyen isteni elveken működő birodalom, amit még Thot alapított Egyiptomba. És nagyjából egy más szempontból, de ugyanezt a minőséget fejezi ki a fáraó szó. Ott a fa szótag, az első, mint az életfa, ugyanúgy az energia elosztója, mint a ki. A ra szótag, ugyanúgy, mint a királyba, a fénynek a megjelenítője, az ó pedig mindig az ürességből születő teljesség, mint a helyesnek a szimbóluma. És ezért van az, hogy tulajdonképpen ugyanennek az O betű, mert azonos szimbóluma nulla. Mert az is az üresség, a semmiből születő dolgok. És a forrásnak a megjelenítője, amiből a teljesség lesz, az ó is. És ezért van az, hogy tehát a magyarba is, csak gondoljatok bele, hogy anélkül, hogy én azt gondolom, hogy anélkül, hogy tanult lenne ez a reakció, amikor tökéleteset látsz, és leesik az állat, akkor az ót formázod. Ó. Tehát alapvetően ezek megjelennek a formákba is, mint megnyilvánulások, és ezért a nyelvben is ott van, meg hát a régi kifejezések, azok mind tudást tükröznek, mert ott még így is alkották a szavakat. De mivel, tehát ez is egyébként, tehát mivel az Egyiptom idején is ugyanez a nyelv volt, azért az egyiptomi démotikus írás megegyezik a a magyar rovásírással, és rengeteg egyiptológus megtanult magyarul, mert ugyanolyan ragozó nyelv az ősi egyiptomi. Tehát ugyanannak a nyelvnek egy összefüggése, mint a magyar, és ezért magyarul értelmezhető az egyiptomi nyelv. És az a baj az emberekkel, hogy azért várnak vezetőt, hogy mentse meg őket, oldja meg a problémáikat. Amit egyébként ti okoztok magatoknak azzal, hogy nem akarjátok látni az életről a valóságot, és különböző okoskodással igazoljátok a hazugságaitokat, a motivációitokat pedig nem is akarjátok látni. Szóval azért vártok vezetőt, hogy oldja meg a problémáitokat, hogy könnyebb életetek legyen. Hogy boldogok legyetek, de a vezető vezetni jön. Vezetni a fény felé, nem titeket szolgálni. Nem az emberi igényeket szolgálni, az élet fejlődését szolgálni. Nektek kell szolgálni, nem őt, hanem az eszmét, amit hirdet. Az pedig mindig az igazság szerinti élet, egy olyan társadalom, nemzet, ahol mindenkinek ahhoz van joga, hogy az életet táplálja, és olyan módon, amit már tud, vagyis amire méltó. És csak úgy nem jár semmi. A nemzet tanulási ciklusában újra és újra megszületik a király. Mindegy, hogy van-e ilyen titulus vagy pozíció a társadalomban, bizonyos időszakinként, ciklikusan mindig megszületik az az ember, aki ezt a minőséget hordozza. A legigazabb vérvonalba, vagy ha több ilyen van, akkor az időszerű irányultságukba, amelyik minőségen keresztül érvényesíthető az igazság, az élet. Ha a nemzetben nincs igény az igazságra, a teremtésre, az élet szolgálatára, a régi isteni alapú birodalmak törvénytábláin az életet teremtő és védő társadalom volt ábrázolva a napnak és a holdnak alárendelve. És ha pedig nem ez szerint működik az élet, törvény szerint, és nem ezt akarja követni a nemzet, akkor föláldozza magát a király. És mondjuk így, hogy meghal a nemzete fejlődéséért azért, mert a szenvedést érdemli meg, nem pedig az igazságot a nép, hogyha nem akarja követni az igazságot. És akkor nincs is értelme, hogy legyen király egyébként azért, mert senki nem az igazságot akarja érvényre juttatni. És ilyen szempontból ahhoz, hogy létrejöjjön a tudás alapú társadalom, ahhoz mind a kettőre szükség van. Az igazságot kereső népre is, meg az igazságot tudó királyra is. És hogyha az egyik nincs, akkor a másiknak sincs értelme. És egyébként meg nem is tudna hosszú távon az igazságot tudó ember úgy élni, hogy hazugságba kell élnie. Tehát eleve bele is hal. És ilyen értelemben egy igaztalan világban valahol a király mindig mártír. Vállalja azt, hogy lehet, hogy nem fogják követni, és ezért meg kell halnia. De nem a népéért hal meg, hanem az igazságért. Mert ha a népe igaz lenne, akkor követné őt. A nap és a hold az alkotó teremtő lélek megnyilvánulásának a szimbóluma, mely működésbe hozza az életet mindenki számára. Nem a túlélésért, nem az ember hasznára, nem a javak gyűjtésére, nem az önelégültségre, az önfontosságra, hanem az élet kiteljesedésére, vagyis a világ világosságára. És itt visszatérve a gondolatmenetre, mindig, ha a nép nem követi a királyt, akkor ő áldozza föl magát azért, mert a király, mivel tudással bír az életről, és azonos vele, ezért nem lehet megölni, csak ha ő úgy akarja. A király a nemzetéért él, vagy hal. Ez az ő áldozata, fejlődésének záloga. Viszont mivel minden ciklikus, ha a nemzet fejlődési ciklusa a végéhez ér, és nem nő fel a benne rejlő érték, mint igazság képviseléséhez, akkor ott a király nem magát áldozza föl, hanem ítéletet hirdet, és a nemzetet áldozza föl. Belevezeti a pusztulásba. És vizsgáljátok meg a történelmet. Ilyen is van bőven. Hogy el kell pusztulni egy népnek, és ott a király új nemzetet alapít a megmaradt igaz emberekből. És a királyi minőség nem örökölhető. Tehát azok a fajta társadalmi struktúrák, hogy apáról fiúra az nem az igazságot tükrözi. A királyi minőség nem örökölhető, rátermettséggel nem igazolható, isteni kiválasztás alapú. Isteni jelek kísérik, választják és igazolják. Tehát olyan nincs, de természetesen az isteni jelek az is, hogy az ellenállás ellenére pozícionálja az élet azt az embert. Az is isteni jel. Tehát nem biztos, hogy ezt a jelet mindenki látja. De az a lényeg, hogy isteni kiválasztás alapú, és nem átruházható, ráruházható, örökölhető. Ez egy minőség. Minden isteni minőségre ez igaz, hogy vagy méltóvá lehet rá válni, vagy pedig isteni kiválasztás alapú. Az isteni társadalom vérvonalakra épül, melynek alapja a család. Tehát egyszerűen meg kell érteni, hogy az anyagban, a formákban, az élet a formákon alapul, és ezért bizonyos emberi formák és kapcsolatok és egységek lehetnek csak a társadalom alapjai, nem az emberi elképzelés. Minden vérvonalnak van eszméje. Például az élet védelme, a szabad lehetőségek fenntartása, a hagyomány őrzése, a közösség megtartása, az új lehetőségek feltárása. Mindegyikben benne van a tanulás, az átadás és a megőrzés szempontja. A három közül bármelyik szempont elveszik, ha elveszik egy adott életterületen, akkor az az életminőség hamarosan elveszik. Megszűnik létezni. Sokkal kevesebb életminőség létezik már, mint hinnétek. Csak nézzetek körül a világban. Álmodnak róla az emberek, de már nem létezik. Értsétek meg, az álom nem valóság. Mit tesztek azért, hogy épüljön az élet? És ne legyetek álszentek, ha nincs eredménye, körülöttetek az élet jobbá válásának, akkor ti magatokért éltek, az élet birtoklásáért, nem az élet szolgálatáért. A társadalomnak 7 rétege van, és ezért egy játékot választottam, mint szimbólumát az isteni működésnek, ez pedig a sakk. Tehát a sakk az egy isteni mozgásokat, a társadalomban felépülő összefüggéseket leképző játék. A sakkban is 7 minőség van, és az isteni, vagyis a fény, és a tudatlanság, vagyis a sötétség küzd egymással. Amelyre tulajdonképpen mindenki választhat, tehát azért van ez a harc, mert a szabad akarat, az tulajdonképpen a torzulás törvényének utat enged. Tehát mindenki dönthet, és nincsen azonnali következménye annak, hogy valaki az életet pusztítani akarja, vagy építeni. És ezért erre a szabad akarat lehetőséget ad, mint a torzulás törvénye. De különben nem tudna fejlődni az ember. Mert aki nem tud választani helyes és helytelen között, annak minden döntése zavart, vagyis szenvedést és pusztulást hoz hosszú távon. Még ha úgy is tűnik, hogy pillanatnyilag hasznos. És gőgében még azt is hiszi a tudatlan ember, hogy neki joga van úgy élni, ahogy akar. Soha nem teszi fel a kérdést, hogy ezzel másoknak, vagy az életnek mit okoz. És ez a 7 minőség a sakkban, ugye a paraszt, a futó, a ló, a bástya, királynő, a király, és a 7. minőség pedig maga a játék, ami az Isten szelleme, és az életnek az együttműködő rendje. És az első, tehát ezek minőségek, mint a különböző emberi rétegek ezeknek a minőségeknek a szerepe a társadalomban, és hát tükrözi a lépéseknek a lehetősége, és a játéknak a minősége, és azt, hogy melyik minőség milyen lehetőségekre van feljogosítva. Az első minőség a parasztnak a figurája. Ez az egyszerű embernek a minősége, aki munkájával táplálja és tiszteli az életet. Nem keresi az összefüggéseket, de értéket akar, teremteni akar, még nem akarja megérteni, hogy az életet teljességében, de a saját munkáját magas szinten el akarja végezni. És ezért bármilyen irányba mozoghat, de mindig csak egyet, illetve a kezdő lépésnél kettőt. A második minőség a futó. És hát maga a futó szó is mutat egy lendületességet. Tehát ez a minőség, az az emberi minőség, aki a lelkesedésével kapcsolatokat épít, ismereteket, nem tudást ad át az életre. Tehát összekapcsolja az élet különböző elemeit egymással informálisan. A harmadik minőség a ló. A ló már a szellemből, a szellemiséget kereső és az abból működő ember, aki a két világ között ugrál, a tudást keresi, az életet megújító szándékkal. Ezért ugrálhat a ló. A negyedik a bástya. A már tudással bíró ember, aki már mozgatja, és keretet is szab az életnek. Ezért négyirányú a mozgása, és irányokat és keretet ad. Az ötödik minőség a királynő. A királynő már egy isteni minőséget hordoz. Az Istenbe helyezett lelkével megtölti áramlással az életet, mozgásba hozza, inspirálja, felismerésekhez segíti az embereket. A hatodik minőség a király. Az Istenben jelenlévő lelkével irányt és keretet szab az életnek. Ő határozza meg a törvényt, a rendet, de pont azért, hogy mert ekkora erővel bír és tudással, ezért léphet csak egyet, mert a néphez van kötve. Nem azért, mert ez az Isten akarata, hanem azért, mert szolgálni akar. És ő köti magát a néphez. A hetedik pedig az Isten szelleme, ami maga a játéknak a működési elve, de az életnek is a működési elve, mint a tanulás és a fejlődés tere, meghatározza az életrendjét, és összefogja azt. És hát ahhoz, hogy az élet magas minőségűvé váljon, ahhoz mindenképpen tudás alapú társadalomnak kell létrejönni, mint nemzetnek. Tehát aki azt gondolja, hogy nincs szükség nemzetekre, népekre, tehát ez tulajdonképpen az ember akarata nélkül van. Tehát aki erről nem akar tudomást venni, az vak. És azért van szükség nemzetre, mert az azonos minőséggel rendelkező emberek, mint vérvonalnak az a legkisebb egysége a nemzet, amiben az élet teljessége megnyilvánulhat. Tehát itt a formák világában nincs olyan, hogy nem kell forma ahhoz, hogy az élet magas szinten kifejeződjön. És innentől kezdve, amíg nincsen isteni alapú nemzet, addig nincs magas szintű élet se. Nem is lesz. Azért, mert hogyha nincs, akkor az emberek a saját testük minőségéből fakadó vérségüket és ennek az élettel való kapcsolatait tagadják meg. És ezért az élet magas szintű kifejeződése csak egy tudás alapú, hierarchikus nemzetben nyilvánulhat meg. És nem úgy egyben, hogy csak egyben, hanem egy egységes nemzetben, aki így működik. Oké, ezt ennyit akartam mondani ebben a részben. Akkor tartsunk egy 10 perc szünetet, és akkor utána folytatnánk.